Értek fennállva hallgassuk meg Istenünk igéjét, úgy, amint írva található és szólít bennünket, Máté evangéliumának 8. fejezetében a következő jézusi mondatban. Mondta nékik Jézus, bizony mondom nektek, hogy ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mehettek be a mennyeknek országába. Őszinte szeretettel köszöntelek titeket az új szemeszter legelső istentiszteletén. Külön szeretettel köszöntöm azokat, akik ma vannak közöttünk először. Mint tudjátok, minden szemeszternek szoktunk volt adni egy központi gondolatot. A reánk váró szemeszter központi gondolatává a fent olvasott félmondatot tettük, hitetek mellé tudományt. Bizonyára többeteknek ismerős az a hely, ahonnan ezt a gondolatot merítettük, Péter apostol második levelének első részéből. Emlékeztek ezekre a szép gondolatokra. Hitetek mellé ragasztatok jó cselekedetet, a jó cselekedetek mellé tudományt, a tudomány mellé mértékletességet, a mértékletesség mellé tűrést, a tűrés mellé kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, mindezeknek mellé pedig szeretetet. Eme gondolat körből a keresztény ember kegyes életének tulajdonképpeni lényegéből ezt a kettőt emeltük ki, mert hogy az volt az érzésünk, hiányjelekkel küszködünk. Az elmúlt szemeszterekben leginkább hit erősítő, lélek építő igéket hoztunk elétek, és mintha egy kicsit háttérbe szorult volna az elménk brillírozása és elménk csiszolása, ezért gondoltunk arra, hogy ebben a fél évben 50-50%-ban, fele-fele arányban egymást váltsák ezek a gondolatok. Egyrészt a szívünkhöz, másrészt pedig az elménkhez szólnak majd a reánk váró alkalmak. A ma estének ezt a címet adtuk, az igaz hit, és hadd kezdjem magyarázkodással. A ma estének ez a címe, hogy az igaz hit, és egyben biztos vagyok, senki nem fogja tudni ma este megmondani, hogy mi az igaz hit. Sőt, ha lettek volna estéről estére olyanok, akik úgy álltak volna fel, hogy valami személyeset, szívhez szólót, léleksimogatót kaptak, és érezték, tapasztalták az Úristen közelségét és válaszait, garantálom nekik, hogy ma ezt nem fogják tapasztalni, ezért külön kérem, hogy akik talán ma este vannak itt először, ne mondják még azt, hogy köszönjük szépen, ebből ennyi volt, mert nem szeretnék válaszolni. Ha valaki ma úgy menne haza, hogy azt a kérdést tenni fel, hogy ez mi akart lenni, akkor elértem a célomat. Ha valaki úgy állna fel, hogy eddig valamit sejtett, de most már azt sem tudja, amit eddig csak sejtett, ha valaki úgy állna ma fel, hogy itt ezernyi kérdés fel lett dobva, de egyetlen fél válasz nem született, akkor elértem a célomat, mert ma este a célom ez volt. Senkinek a lelkét nem szeretném megsimogatni, senkinek nem hoztam ma Isten igéjének személyes válaszait, provokálni szeretnék, abban a reményben, hogy a reánk váró fél év ezeket a provokatív kérdés felvetéseket alkalomról alkalomra megválaszolja. Ha beszélgetnénk, már pedig milyen jó lenne beszélgetni, sőt beszélgetünk is majd az Isten tisztelet után, ezzel a kérdéssel nyitnék. Szerinted mi az igaz hit? Ha személyesen tenném fel, akkor így kérdezném, hogy a te hited az igaz hit-é? És te rögtön azt válaszolnád, hogy a kérdés rossz. Mert hogy a kérdés rossz. Mert hogy ha itt sokkal többen lennénk a világ ezernyi részéről, ezernyi vallásból, ezernyi felekezetből, már pedig majd, hogy nem van annyi, akkor erre a kérdésre ahányan vagyunk, annyiféle válasz születne. Emlékeztek ezekre a válaszokra? Hogy a világ nagy vallásai hogyan fogalmazzák meg a saját hitük igaz voltát? Emlékeztek rá, az iszlám az igaz hit fő öt követelmény megtartásából áll. A hit megvallása, vagyis
egy az Isten és Mohamed az ő prófétája, naponta ötszöri imádság, alamizsnálkodás, ramadán havi böjt, mekkai zarándoklat. Ha vannak közöttünk iszlám hívők, akkor folytatják az igaz hitre adott választ, mely szerint a cselekedetek a cselekvők szándéka szerint ítéltetnek meg. Nem az a lényeg, hogy mi történik, hanem az a lényeg, hogy mit szerettem volna, hogy történjen, a szándékom a döntő. Az ember azzal mutatja ki őszinte vallásosságát, az igaz hitet, ha nem elegyedik olyan ügybe, amely nem hozzá tartozik. Rögtön jön a kérdés, hogy a diakónia a más ember ügyéhez való szolgálat, vajon ilyen értelemben az igaz hit része-e? Nem igaz hitű az ember, míg felebarátja számára nem kívánja ugyanazt, amit önmaga számára kíván. Hát ez ismerős az Új Szövetség lapjairól is, ha nem is ebben a formában, de tartalmát tekintve, mintha ez is ott lenne. Nem csak a tiltott dolgok élvezetét kell elkerülni, hanem olyan dolgokét is, melyeknek becsületes keletkezése iránt nem forog fenn teljes bizonyosság. Mi az igaz hit? Tettük fel ma a rossz kérdést, a hinduizmus válasza, az igaz hit nem más, mint összeolvadni a világlélekkel, egyesülni, szinte részévé válni valami megfoghatatlan nagy szellemi egységnek, ennek eszköze a jóga, a meditációk, a jó cselekedetek, éme az igaz hit lépései, és az igaz hit lényege, olvadj egybe a világlélekkel. Aztán emlékeztek a rosszul feltett kérdésre, mi az igaz hit, a buddhizmus 8 választ kínál, helyes szemlélet, helyes szándék, helyes beszéd, helyes cselekvés, helyes életmód, helyes erőfeszítés, és ezt részletezve is akár megsemmisíteni mindazt a rosszat, ami már felmerült bennünk. Te rögtön kérdezheted, hogy meg tudom én semmisíteni azt a rosszat, ami bennem felmerült? Képes az ember egyáltalán eljutni ide? Lehet-e igazzá így a hitem? És a többi, és a többi. És hogy ne menjünk nagyon messzire, mert az időnk azért véges, az igaz hit rosszul feltett kérdésére sokak válasza a világmindenség tökéletes harmóniájába való beilleszkedés. És ha nagyon sok időnk lenne, és nagyon sokat beszélgethetnénk, akkor feldobnánk magasra a labdát, és csak néznénk, hogy mikor zuhan vissza, amikor megkérdeznénk a modern vallási irányzatok képviselőjét, a New Age, a Scientology egyház, Krista tudatú hívők, új Akropolis Egyesület, Mónisták, Emberi Képesség Mozgalom, Arkánum Szellemi Iskola, ős hagyomány. Elmondjam végig? Fölösleges. Ahány felekezet, ahány vallás, ahány közösség, és legyünk őszintén, még az egyházon belül is ahány kegyességi forma, olykor annyi válasz erre a kérdésre, hogy mi az igaz hit. Mindannyian konfirmáltatok, akik reformátusok vagytok. Emlékeztek a reformátori teológia válaszára? Persze, hogy emlékeztek. Idézzük fel együtt. A Heidelbergi K.T. 21. kérdése így teszi fel a kérdést. Mi az igaz hit? A válasz. Az igaz hit nem csak oly biztos ismeret, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett, hanem azon felül még az a szívbéli bizodalom is, amelyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz az ő ingyen kegyelméből egyedül a Krisztus érdeméért. Mi az igaz hit? Teszik fel a reformátorok a kérdést. A jó konfirmandus pedig eme három alappillérrel válaszol, biztos ismeret, igaznak tartása annak, ami a Szentírásban leíratott, és ami a hitvallásokban megfogalmazódik, valamint a szívbéli bizodalom is. Arra kérlek titeket, hogy ne higgyétek el azt, amit most mondani fogok. Cáfoljátok, kérdezzétek, gyúrjátok. Előre bocsátom, nem a saját véleményemet mondom. Azt szeretném, hogy ki a saját hitében erősödjön, amikor a biztos ismeret, az igaznak tartás és a szívbéli bizodalom hármas pillérére kész ráállítani az életét. Na nézzük az elsőt. Certa cognitio, a biztos ismeret. Mi az igaz hit? reformátori tanításunk szerint mindenek előtt biztos ismeret. Miről? Istenről és az emberrel kapcsolatos akaratáról. Te rögtön kérdezed, hogy igaz-e az első latin megfogalmazás, mely szerint finitum non est capax infiniti, te rögtön válaszolsz, hogy hoppá, hát lehet, hogy ez igaz. Mely szerint a véges nem képes befogadni a végtelent. Beszélhetek én biztos ismeretről, Istenről, hiszen a véges, az ember be tudja fogadni a végtelent, a mindenhatót, az örökké valót. Lehet, hogy ezt kellene rögtön kimondanunk, és innentől kezdve nincs miről beszélnünk, hiszen finitum non est capax infiniti, a véges, az emberi értelem, még a hit is csak tükör által homályosan képes megsejteni az Istennel való kapcsolatos. De emlékeztet rá, a reformátori teológia két fő irányt ajánl a biztos ismeret megszerzése érdekében. Az egyik az általános kijelentés, a természet, a történelem és a lelki ismeret. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Isten minden embernek kijelenti magát az általános kijelentés csatornáin. Isten kijelenti magát, de személyesen ezek által őt meg nem ismerhetem, csak létezését megsejthetem. Ha valaki a természet szépségeire rácsodálkozik, megismeri Isten személyesen? Nem. De megsejtheti a teremtő, az alkotó és a gondviselő fenntartó létét. Ha a történelem eseményeit szemlélem, Istent megismerhetem? Nem, de megsejthetem, hogy van valaki, aki a történelem eseményeinek mögöttes ura, a történelem alfája és omegája, királyokat emel és trónusokat dönt, mondják a reformátorok. Hogy hangzik ez a szó latinul? Úgy hangzik, hogy konsciencia. Mit jelent szó szerint? Azt jelenti együtt tudni valakivel valamit. Kérdezem én, ha megszólal ez a bizonyos konsciencia, ez a belső hang, a lelki ismeret hangja, ez Isten hangja, vagy csak az én saját szívem hangja? Az Isten szólal meg a lelki ismeretem keresztül, vagy pedig a szüleim éveken át felém súlykolt gondolatai, esetleg felnagyítva, vagy éppen eltompítva? Létezik-e certa kogníció, biztos ismeret az Istenről? Na nézzük, menjünk egy kicsit bele. A másik csatorna a különös kijelentést. Azt mondtuk, hogy az általános kijelentés csatornáján az Isten nem ismerhető meg. Ezért van szükség a különös kijelentés csatornáira. És pedig testet öltött ige, írott ige, hirdetett ige. Azt mondtuk, biztos ismeret. A testet öltött ige Jézus. Megismerhetem-e Jézust azzal a bizonyossággal, amely bizonyossággal itt a reformátorok fellépnek? Négy evangélium őrzi ennek a csodálatos názáreti tanítónak a földi életútját. Maga az evangélium így ér véget, hogyha mindazt megírnák, amit Jézus tett, maga a világ se fogadná be. Pár óra alatt át lehet olvasni 33 év eseményeit. Ez garantálja valakinek a biztos ismeretét. Hol volt Jézus 14 éves korától 30 éves koráig? Hol volt Jézus? Mit tett? Ismerhetem? Tudhatom? Milyen gyerek volt? Milyen kiskamasz volt? Ismerhetem az ő gondolatait? Ismerhetem az életének pontos eseményeit? Ráadásul emlékeztek? A szinoptikusok, három evangélista, három olyan nézőpont, ami nagy vonalaiban egyezik, de tessék fellapozni őket egyszer és végigolvasni, mennyi eltérés, mennyi sorrendbeli és olykor tartalombeli eltérés. És itt van János, aki egy teljesen más megközelítést használ. Melyik az igaz? Mondok egy kérdést. A szinoptikusok azt állítják, hogy Jézus csak egyszer ment fel Jeruzsálembe, soha többször. Csak egyszer. A passió előtt, amikor szenvedésére, kereszthalálára készülve Jeruzsálembe megy. Egyetlen egyszer állítják ők hárman. János azt mondja, hogy Jézus legalább kétszer-háromszor fent van Jeruzsálemben. Tanít a templomban, vitázik a farizeusokkal. Akkor most melyik a certa kogníció? Melyik a biztos ismeret Jézusról?
többször volt Jeruzsálemben, vagy csak egyszer volt Jeruzsálemben. Menjünk tovább, az írott ige, mint a biztos ismeret forrása a Szentírás. Hiszen azt mondjuk, hogy Isten kijelentett igéje, amelyen keresztül megismerhetjük őt. Milyen nyelven írták? Maradjunk az Új Szövetségnél. Milyen nyelven írták az Új Szövetséget? Görög. Milyen nyelven beszélt Jézus? Arám. Mondhatja az bárki közülünk, hogy a Szentírás szó szerint idézi Jézust? Ki az, aki azt mondja, hogy szó szerint idézi Jézust? Nem kell feltenni a kezet, csak itt a szívünkbe szavazzunk. Hol idézi a Szentírás Jézust szó szerint, amikor Jézus arámul beszél? Ezt pedig görögül írták. Aztán bárki kérdezhetné, hogy a Szentírás könyvei azért isteni kijelentés értékűek, mert valljuk, hogy verbálisan inspiráltattak, vagyis Isten szent lelke annak írói keresztül inspirálta az írást. Melyiket? Mely Bibliát inspirálta Isten verbálisan? Hol van az eredeti Biblia? Van eredeti kéziratunk, amit az apostolok, netán a szemtanúk jegyzeteltek le? Tudjuk, hogy hány éves a legfiatalabb újszövetségi teljes könyv? Tudjuk, hogy csak másolataink vannak? Tudjuk, hogy a másolatok is leginkább döntően a 4. századból származnak? Melyik az eredeti, amit Isten verbálisan inspirált? Aztán tessék felütni két Bibliát, tessék bemenni egy római katolikus könyvesboltba, elkérni, levenni a polcról, fellapozni a tartalomjegyzéket, meg tessék kézbe venni a Károlit. Mit fogtok látni? Az egyikben sokkal több könyv van, mint a másikban. Akkor melyik a Biblia? A római katolikus kiadás, ahol még nagyon sok, leginkább az Ószövetségben szerepelt könyvek vannak, a Makkabeusok korából, Krisztus előtti 4. századtól, vagy az, amit mit forgatunk a kezünkbe. Aztán, melyik szöveget inspirálta Isten, szent lelke? Mert hogy nagyon sok olyan kéziratunk van, ahol apró szó vagy mondatbeli eltérés van. Ha valaki kézbe vesz egy görög Bibliát, az azt látja, hogy van egy főszöveg, ez a főszöveg, az alatta lévő apró betűs pedig a lábjegyzet, és a lábjegyzet jelzi, hogy a Kódex Sénaitikusban, a Kódex Vatikániban, a Kódex Efraimi Rescriptusban és a többiben milyen variációk vannak ugyanarra az igére. Aki példákat keres, bátran kopogjon be, majd mutatok egy párat. Melyiket inspirálta Isten lelke? Melyik a Biblia? Honnan merítem a biztos ismeretet? Menjünk tovább. Kanonizáció. Vannak könyvek, amik nagyon későn kerültek bele az újszövetségi kánonba, ti ezt jól tudjátok. Volt, hogy eltelt 300 év, és senki nem olvasta azt a könyvet. Aztán hirtelen bekerült a kánonba, és volt olyan, amit pedig olvastak 300 évig, aztán meg kivették. Miért vették ki? Addig Isten kijelentése volt, most már nem az? A kérdés költői, ha megtalálnák azt a bizonyos 3. korintusi levelet, amiről utalások vannak az első kettőben, feltételezik a kutatók, hogy van egy 3. korintusi levél. Fiktív a kérdés. Mi lenne, ha most megtalálnák valahonnan, valamelyik kis Genízában, valamelyik barlang mélyén? Az isteni kijelentés lenne, vagy csak olvasásra ajánlott? Isten lelke ihlette, de akkor miért nem tette be a kánonba? Vagy nem? De akkor meg miért bújt el? Hirdetett ige. A reformátori teológia azt mondja, prédikáció verbi dei est verbum dei, Isten igéjének hirdetése, Isten beszéde. Tehát, amit a mindenkori lelkipásztor mond, Rácpác Egrestől egészen New Yorkon keresztül, a világ 4 égtája felé, az Isten beszéde. Én ezt hiszem, igaznak tartom. És meríthetek belőle Istenről biztos ismeretet? Látom, kezditek unni, menjünk tovább. Azt mondtuk, hogy a második aspektus az igaz hitnek, tehát certa cognitio, biztos ismeret, asszenzus, igaznak tartás. Játszunk egy kicsit, jó? Csak gondolatban. Igaznak tartod-e? Elkezdjük az elején. Akik ismerik a héber időszámítás lényegét, azok tudják, hogy Krisztus előtt 3761. október 7-én vasárnap 11 óra 10 perc 20 másodperckor alkotta meg Isten a földet, illetve mondta azt, hogy pont elvégeztetett. Tessék utána olvasni a zsidó időszámítás a Szentírás nemzetség táblázatain keresztül eljut ehhez a számhoz. Creatio ex nihilo, vagyis teremtés a semmiből. Isten a semmiből, annak megfelelő rendje szerint 6 napon át előhívja a világot. Rögtön jön a kérdés, amit aztán arisztotelészék rögtön meg is válaszolnak csípőből, ex nihilo nil fit, vagyis a semmiből nem lehet teremteni, mert a semmiből csak semmi lesz. De maradjunk abban, hogy a Szentírás 3761. október 7-ére vasárnap teszi. Kérdezlek, szeretettel, alázattal, a Szentírást a kezembe tartva, hogy te ezt elhiszed? Mert ha azt mondom, hogy 6 napos teremtés történet, ha azt mondom bibliai időszámítás, akkor te ezt hiszed. Menjünk tovább. Édennek kertje. Ki emlékszik rá, hogy hol van az Éden kertje? Az a paradicsom, az a világ, ahonnan az ember kiesett. Amit Isten tökéletesnek alkotott, hogy az ember őrizze és művelje. Tudjuk, hogy ez hol van? Hát persze, hogy tudjuk. Megmondja a Biblia. Ki emlékszik rá? 4 folyó övezi. Jól számolom? Ja. Gihon, Pison, Hidekkel, Eufrátesz. Ebből 3-at nem ismernek, 1-et ismernek. Na, melyik a kakukktojás? Az Eufrátesz. Tehát igaznak tartom azt, hogy Isten teremtett édenkertje, az a világ, ahova mi nekünk vissza kell majd kerülnünk a megváltás során, a paradicsomba, az valahol ott az Eufrátesz környékén van. Vagy volt, de most miért nincs? Vagy ha van, akkor az most, az ott tényleg az? Én oda vissza akarok kerülni most? Mert végül is erre megy ki az egész. Igaznak tartás. Menjünk tovább. Ádám és Éva, meg 2 kedves ember. Az Úr a föld porából megformálja őket. Tudjuk, hogy van első, meg második teremtéstől, tehát ne vesszünk el a részletekbe. Ádám és Éva az oldalbordából születik. Ne menjünk bele, hogy ez jó vagy rossz, csak jó lehet természetesen, hogyha Ádámnak adatik Éva. Ott vannak ők ketten. Azt mondjuk, hogy ez a világ tökéletes, Isten tökéletesnek alkotta. Hogy kerül abba bele a bűn? Ha Isten teremtése tökéletes, és Isten maga tökéletes, akkor hogy kerül csak egy kis hajszál repedés is a világba? Persze, azt el lehet magyarázni, hogy a kis kígyónak még volt akkor lába, most meg már nincsen, mert megbüntette az Úr. Na de hát a kígyó is olyan cuki kellett volna, hogy legyen, ha Isten tökéletesnek teremti a világot. Aztán tudjuk azt, mert ezekről talán már ti is hallottatok. Ugye azt mondtam, hogy csak megbotránkoztatni szeretnék, ha valaki nem bírja, nyugodtan álljon fel, igyon egy forró teát, vagy hazamegy, vagy visszajön. Nem kötelező maradni. Emlékeztek ezekre a gondolatokra, meg számokra? A mai modern természettudomány azt mondja, hogy az alsó paleolitikum a korai előemberek 5 millió évtől, a középső paleolitikum 2 millió, az ősember az 300 ezer év, meg aztán a felső paleolitikum 40 ezer évtől legkevesebb. Melyiket tartom én igaznak? Itt van Káin és Ábel, 2 kedves testvér. Persze, ha testvérekről beszélünk, ha a saját családunkról beszélünk, eszünkbe se jutene 2 csúnya rossz fiú, mert hogy mindig mindenki nagyon szereti egymást. Ők nem szerették egymást, irigyek voltak, féltékeny volt, megölte. Kik éltek akkor a földön? Kik éltek a földön? Volt egyszer egy Ádám, Éva, és maradt egy darab Káin. Hogy lettek ebből népek, nemzetek? Vérfertőzés? Talán. De 2 férfi van, meg egy. Aztán nem akarlak beleveszni a részletekbe, tehát itt van ez a Matuzsálem nevű bácsi. Olvassátok el az őstörténetekben azokat a kedves nemzetség táblázatokat, ahol arról olvasunk, hogy ki hány éves. Én ma rákerestem a Google-n a ma élő legidősebb emberre, tippeljetek, mondjatok egy számot, Ott mosolyog a néni, és nyújtják át neki a kis születésnapi tortát, az van ráírva, hogy 130 éves a néni, és ott mutatnak egy kis igazolványt, amiben ő ott fiatalon 1880 júliusában születik. Nagyon kedves, mosolygós, de az unokája, aki 40 éves, jelzi, hogy hát már nem olyan fit és nem olyan erős a néni. De hát 130. Hát ez a Matuzsálem bácsi, ez mennyi is volt? 969 éves. Húha! Jól bírta, pedig nem volt paleolit étrend, nem volt egészséges táplálkozás, és talán fitnessgépeken sem gyúrt rá annyira, mint ahogy egyébként mi már rágyúrhatunk, mégsem sikerül elérni. Aztán itt van ez a kedves Noé. Megromlik a föld, az Úr büntetéssel fenyegeti a világot, de van egy választott ember, Noé. Noé és az övéi. 8 ember. Tessék elolvasni, végig pontosan, mindenki elpusztul, nem igaz az, hogy a tengeri állatok nem. A tengeri állatok is elpusztulnak. Azt írja az ige, hogy csak Noé és családja maradt meg, akik a bárkában benn voltak. Tehát a vízi állatok is elpusztulnak. Tehát ez azt jelenti, hogy akiknek a bárkába be kellett menni, csak azokat olvasom fel, akiket el tudok olvasni. Lapos férgek, kerekes férgek, buzogányfejű férgek, csillós hasúak, puha testűek, gyűrűs férgek, zsinór férgek, nyeles férgek, fecskendő férgek, ormos férgek, pörgeújjak, moha állatok, csöves tapogatózók, vedlő állatok, hát csöves tapogatózók, ez is egy törzs egyébként. Karkos férgek, fonál férgek, húr férgek, karmos féreglábúak, medve állatkák, ízelt lábúak. Folytassam, hogy kik mentek még be Noé bárkájába, folytatom. Csak az emlősök, hogy egy kicsit akkor fókuszáljunk. Tojásrakó emlősök, klókások, elevenszülő emlősök, erszényesek, oposszuma alakúak, titkány oposszum alakúak, törpe oposszum alakúak, erszényes ragadozók, bandikuta alakulatúak, erszényes vakond alakúak, elefánttitkány alakúak, csöves fogóak mentek be a bárkába, és bementek még a többiek. Hú, hogy fértek ott el? Tudjuk, mekkora volt ez a bárka? Tessék elolvasni, le van írva, hogy milyen hosszúra építse Noé a bárkát. Ez sac per kb. 140 méter. Megkerestem a ma legnagyobb világjáró luxushajót. Freedom of the Seas. Keressetek róla képeket a Google-on. Csodálatos, gyönyörű, fantasztikus egy hajó. Attól félek, hogy az is elenyészően kevés lett volna. Nem beszélve az ellátásról, nem beszélve az elhelyezésről, és a többi, és a többi. A kérdést így tettük fel, hogy igaznak tartás. Elfogadom-e? Itt vannak ők tehát, roskadozik a hajó, és akkor nem tettünk még fel egy kérdést, ami egy zárójeles kérdés persze. Noéék megérkeznek az Ararát hegyére, megfeneklik a hajó, kiszállnak, mondom még egyszer, 8-an, azaz 8-an a bárkából. 2700 valamikor járunk, ott láttatok egy számot az előbb, Krisztus előtt, tehát nem sok idő van, nem sok idő van. A kérdésem az, hogy az emberi faj melyik csoportjához tartozik Noé? Európid, mongoloid vagy negrid? Kit érdekel ez? Jó, csak akkor kérdezem én, hogyha mondjuk Noé európid, és a családja feltételezhetően szintén európid, akkor honnan a Földön található mongoloid és negrid emberi faj? És volt rá 2000 évük. A történészek szerint ekkor pedig már virágzik az európai kultúra. A kérdést úgy tettük fel, hogy igaz hit, biztos ismeret és igaznak tartás. Igaznak tartom? Hogyan tartom igaznak? Hogyan tarthatom igaznak? Ne menjünk ilyen messzire. Predestináció, igaznak tartás kérdése. Én kérdezem, tartsatok ki, nincs már sok hátra, pedig nagyon unjátok már, tartsatok ki. Mi a predestináció? Idézzük Calvin szó szerint, persze fordításban. Predestinációnak tehát Istennek azt az örök rendelkezését nevezzük, amellyel önmagában elvégezte azt, hogy akarata szerint mi történjék minden egyes emberrel. Ugyanis nem egyforma állapotra vannak teremtve, hanem egyeseknek örök élet van előre elrendelve, míg másoknak örök kárhozat. Figyelem, hát akkor most döntsünk. El tudjuk azt képzelni, hogy százalékosan, közülünk mindenki örök életre predestináltatott? El tudjuk, vagy nem? Nem, valaki határozott feljelzéssel jelzi, hogy nem. Tehát vannak, akiket Isten, Calvin tanítása szerint, örök kárhozatra rendelt. Ki az? Ki vállalja? Akkor melyik az igaz? Igaz ez, amit Calvin János így mond, hogy még meg sem születtünk a földre, semmit nem tettünk, és Isten eldöntötte, hogy mi lesz velünk? Mit mond a Biblia? Illetve mit mondanak azok, akik a Bibliát olvassák? Próbáljunk finomítani. Igaznak tartod, vagy nem? Isten csak azokat predestinálja, akikről előre látta, hogy jót cselekszenek, és az üdvöt elfogadják. Csak időbeli különbség van abban, hogy mindenki üdvösségre jusson, a jók előbb jutnak üdvösségre, a gonoszok később. A halhatatlanság feltételes, csak a jók lesznek halhatatlanok, ez engem megnyugtat, a gonoszok lelke pedig megsemmisül. Hogy ez titeket megnyugtat, azt nem tudom. Nézzük a Bibliát gyorsan. Egészséged el, Laci. Köszönöm. Ja, vissza. Nincs ott, akkor bedobjuk. Azt mondja. Benne van a Bibliában a predestináció, vagy nem? Kérem, tegye fel az a kezét, aki azt mondja, hogy benne van. Kérem, tegye fel az a kezét, aki azt mondja, ez most egy játék, hogy benne van a kettős predestináció a Bibliában, vagyis Isten eleve elhatározta, hogy valakit üdvösségre, valakit kárhozatra rendel. Róma 9. Ki emlékszik a Róma 9-re? Azt mondja ott az ige, Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem. Megkeményíti a fáraó szívét, és hoz egy gyakorlati példát a fazekas műhelyből, azt mondja, ugyanabból a gyúradékból valakit tisztességre, valakit becstelenségre formál az Isten. Mit szólhatsz ellene? Benne van, vagy nincs benne a predestináció a Bibliában? Benne van, vagy nincs a kettős predestináció? Calvin János téved? Calvin János elvétette a Biblia igazságát? Mert senki nem jelentkezik erre, hogy benne van. Akkor valaki itt téved. Melyiket tartom igaznak? Érdemes lesz majd jönni. Most nem mondom meg, hogy melyik az igaz. Persze tudom a választ. Na, hogy tudom. Hamartológia. A bűnről szóló kérdés. A bűn. Jó református hitünk megvallja, hogy a bűnből való szabadulás feltétele, szól a grácia, szól a fide, szólus Krisztus, csak kegyelemből, csak hitáltal, csak Krisztus érdeméért. Ez egyértelmű, igaz? Ez egyértelmű. Ezzel nincs sok birkózni való. Ja, vagy mégis? Azt mondjuk a bűnből való szabadulás. A római levélben ezt olvassuk. Mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül. Mi az, hogy megigazulás? Mi a különbség a megigazulás és a megszentelődés között? Mi a megszentelődés és a megtérés közt a különbség? Van köztünk tökéletes ember? Rajtam kívül. Van vagy nincs? Van köztetek tökéletes ember? És ha Isten azt mondja, hogy te tökéletes vagy, azt én elhiszem. Zsidók 10.14, tessék elolvasni. Isten azt mondja, hogy tökéletes vagy. Hit által igazul meg. De aztán a következőt is mondja, ez most sok lett. Jakab 2.17. A hit is, ha cselekedetei nincsenek, meghalt magában. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember. Ez mind a kettő ott van a Bibliában. Hát akkor most melyiket tartom igaznak? Hit által? Vagy cselekedetek által? Aztán tudhatom én ezt előre? Ha hiszek, akkor van, de ha ma nem voltam jó, nem álltam fel a buszon, a néninek, aztán voltak ott egyéb alternatívák, mondjuk egy-egy zárt helyén, és nem csak a tiszta tudás és a tiszta értelem sugárzott, hanem ott a pad alatt sok minden más is. Akkor volt egy pár rossz pont, meg egy pár jó pont, tudhatom, hogy üdvösségem van. Ha hiszek, ha cselekedek, mit kell csinálnom? Tudom, nem tudom. Ő tudja, de majd megmondja, de most nem mondja meg. Pedálozzak egy kicsit. Jaj, előre szólok, mert tudom, hogy vannak közöttünk római katolikus testvéreink, akiket teljes szívből szeretek. A római katolikus vallást teljes szívből tisztelem. Mi reformátusok keveset beszélünk Máriáról, ott tartunk a gondolatainkban, hogy igaznak tartás. A parthenogenesis kérdését azt hiszem nem kell vitassuk. Mert azt mondjuk, hogy hitünk és meggyőződésünk szerint Jézus Krisztus szeplőtelenül fogant. A Szentírás ír erről. De nézzük, hogy mi születik eme gondolatból az évszázadok során, kedves protestáns testvéreim, az egyetemes, egységes egyház tanítását mondom. Nem történt még meg 1054, amikor ketté szakadt kelet és nyugat, és hol vagyunk még a 16. századtól a római ág és a protestáns ág között. A 4. században járunk, tehát amit most hallasz, azt közösen hisszük. Mert hogy az akkori hitvallások és egyházi tanítók fogalmazták meg. Mária örökös szüzességére vonatkozó dogma. Emberi megtermékenyítés nélkül fogant a Szentlélek által, és sérülés nélkül hozta világra gyermekét, és a születés után is sértetlenül megőrizte a szüzességét, jelenítik ki a 4. században. Ugyanakkor ki emlékszik arra, hogy a Biblia név szerint említi Jézus testvéreinek a nevét. Mert hogy le van írva, hogy Jézusnak voltak testvérei. Akkor most melyik az igaz? Melyiket tartom igaznak? Hogy a születése után is sértetlenül megőrizte? Jakab esetében is? Mert néven nevezi őt az új szövetség. A szeplőtelen Istenanya mindenkor szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével fölvétetett a mennyei dicsőségbe. Ezt hol olvastuk a Szentírásban? Ki emlékszik rá, hogy hol van benne? Hol van szó arról, hogy bárki fölvétetett a mennybe az egy darab élőhot, és mindenek fölött a feltámadott Krisztust véve? Rögtön eszedbe jut Illés, olvasd el a történetet, ott nincs erről szó. Aztán menjünk tovább, tartsatok ki, a boldogságos Szűz Mária fogantatásának első pillanatában a mindenható Isten egyedülálló kegyelméből és kiváltságából az emberi nem üdvözítőjének, Jézus Krisztusnak érdemeire való tekintettel az áteredő bűnnek minden szennyétől eleve megőrizementes volt. Vagyis nem csak Jézus a szeplőtelenül fogant, hanem Mária is. A szeplőtelen Istenanya mindenkor Szűz Mária földi életpálya befejezése után testével és lelkével, aláhúzandó, felvétetett a mennyei dicsőségbe. Testével és lelkével. Hogyan? Hol van most? Hol van most az ő teste? Mi az, hogy fölment a mennybe? Hol van az, hogy fönt? Jézus fölment a mennybe? Hol van az, hogy fönt? Hol van az, hogy menj? Tartsatok ki, nem leszek hosszú. Szakramentológia. Sákramentum. Vegyétek, egyétek, ez az én testem. Szeretném megszentelni ezt az órát, mert úrvacsorára készülünk. De kérdezem, mit tartasz igaznak, amikor Jézus ezt mondja? Vegyétek, egyétek, ez az én testem. Római katolikus testvéreink rögtön válaszolnak, hogy transzszubstanciáció. Vagyis átlényegülés. Vagyis amikor az atya felemeli a jegyeket, az ostját és a bort, a szubstanciálisan lényegüket tekintve átváltoznak Krisztus testévé és vérévé. Ráadásul Jézus ezt mondja a János evangéliumában, hogy aki nem eszi az én testemet és issza az én véremet, nincs élet abban. Jézus vérét iszom, Jézus testét eszem, átváltozik valóságosan. Bocsánat, a középkorban azon vitatkoztak, elnézést kérek, ne botránkozzon meg senki, de lapozzátok fel. Azon vitatkoztak, hogy a megmaradt ostját, amit eltettek az akkor rosszul, meglehetős hiányosságokkal védett kamrába, és bocsánat, ne botránkozzon meg senki, megrágták az egerek, azon vitatkoztak, hogy Jézus testét megrághatják-e az egerek. Ja.
egészségedre, Laci. Konszubstanciáció, mondja a luteránus ág, nem változik át, de benne van a jegyekben. Melanchthon Fülöp azt mondja, hogy inkább iszom a pápával a merő vért, mint Zwinglivel a merő bort, vagyis azt mondja Melanchthon, hogy benne kell, hogy legyen valahol, de érzi azt, hogy hát átváltozni nem fog azért. Aztán jön Ulrich Zwingli, aki azt mondja, hogy sehol nincs benne. Reformátorok, mégpedig Calvini, azt mondja, nincs benne a jegyekben, semmilyen formában, csak emlékezünk. Hiszen azt mondta Jézus, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Te melyiket hiszed? És persze mit mond Calvin? Kedves kálvinista gyülekezet, mit mond Calvin? Hol van Jézus? Benne van a jegyekben? Átváltozik? Itt lesz ő most pár perc múlva? Hogyan lesz itt? A jegyekben, vagy az ő szent lelkével a közösségben? Nem tudom, mennyi van, még tartsatok ki. Utolsó ez az. Gyermekkeresztség, felnőtt keresztség, szabad-e, lehet-e, és ha igen, akkor miért nem? Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, mondja egy helyen az ége. Tud-e hinni egy kisgyermek? Csak elszenvedi a keresztséget, ez érvényese. És mi van a felnőttekkel? Meghintés vagy bemerítés? Ja, az utolsó szóteriológia, a megváltás. Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban, vagyis, ha ne adj Isten, ma tűzpiros Suzuki-mmal hazafele, szembe jön velem egy kamion, és azt mondja, hogy csatt, bum, placs. A feleségem persze sértetlenül fog kiszállni, de mondjuk nekem ez nem sikerül, valamiért. Miközben kinyílik a légzsák, még eszemült ez a gondolat, se baj, mert még ma vele leszek a paradicsomban. Igen ám, de hogy van az, hogy a Jelenések könyve pedig azt mondja, és láttam egy nagy fehéri királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete előtt eltűnt a föld és az ég, és a helyük nem találtatott, és láttam a halottakat, nagyokat és kicsineket állni az Isten előtt, és könyvek nyitattak meg, majd egy másik könyv is, és megítéltettek a halottak azokból. A tenger kiadta a halottakat, és a halál és a pokol is kiadta a halottakat. És egyetlen egy utalás nincs arról, hogy a mennyből szálltak volna le azok a lelkek, akik a haláluk után, mivel hittek Jézusba, felmentek, tehát éltek, mert a lélek halhatatlan. Akkor most hol van a lélek, ha meghalt? Bocsássátok meg! Hol van a nagypapa? Hogy vigasztalom a kis unokát, amikor elment a nagymama? Ott van fent a mennyben, és lát téged. És szólhatsz hozzá, és figyel rád, és tud rólad. Na de itt halottakról van szó, akiket a föld, meg a tenger, meg a pokol ad ki. És nem arról van szó, hogy fentről lejönnek még egyszer megítéltetni. Ott tartottunk, hogy igaznak tartás. Melyiket tartom igaznak? És ha sok időnk lenne, de ezt már tényleg nem. Ez a bizonyos szívbéli bizodalom. És itt jött ez a két ige. Emlékeztek erre a két igére, amit felolvastunk? Csak egyetlen egy gondolatot engedjetek meg. Erről lesz szó ebben a fél évben. Erre vágyom, hogy erről legyen szó ebben a fél évben. Hát ti kinek mondotok engem? Felelvén pedig Péter mondta, az Isten ama Krisztusának. Ő pedig mondta, szükség az emberfiának sokat szenvedni, megvettetni a vénektől, a főpapoktól, megületni és harmadnapon feltámadni. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. A kérdés ez lesz, hogy te kinek mondod őt? Az életed döntő kérdésében, akik jártak hozzánk az elmúlt hónapokban, remélem éreztétek, hogy ez volt a kérdés, hogy te kinek mondod őt? Élet és halál, üdvösség és kárhozat, szerelem és saját vágyaim, Isten vezetése, saját kudarcaim, a holnapom, a jövőm, a szolgálatom, a munkám kérdéseiben, erre a kérdésre keressük a választ. És igen, majd látni fogjuk, benne van ez, hogy tagadja meg magát, kereszthordozás,
Olyan embereket hívtam gondolatban az ige lapjairól, akik harcolták a hitharcait, éppen úgy, mint ti. Az a vágyam, hogy ők úgy jöjjenek hozzánk közel, hogy bennük magunkra ismerjük, úgy, ahogy ezt eddig tettük. És hogy igaz legyen, amit Jézus így mond, bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be abba. Mi az igaz hit? Hát erre a kérdése válaszolni, hogy te kinek mondod őt? Mi az igaz hit? Fidúcia, szívbéli bizodalom, mint egy gyermek, aki odaadja a kezét ennek a megváltónak, aki azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjön. Ez az igaz hit. Nem az én hitem az igaz. Legkevésbé az én vallásosságom az igaz. Az a valaki az igaz, akinek a kezébe, hű Jézusom kezébe teszem kezem belé, ő életem vezére vezet hazám felé. Ő az igaz. És ezért lehet az én hitem, az a gyarló, az a bugdácsoló kis hit, ilyen értelemben igaz, hogy mint gyermeke egy egész életen át őt követem. Erre hívlak titeket. És ezért bátorítalak, hogy most ne csak ezt a sok kusza össze-vissza hozott, össze-vissza dobált, rosszul megfogalmazott kérdést halljátok, hanem gyertek el és keressük együtt a választ, tudván és bízván abban, hogy ő maga a válasz, és személyes kérdésekre személyes választ kínál. Most pedig kínálja vele való találkozás lehetőségét az Úrasztal a Szent Közösségében. Tegyetek félre minden balga, most elhangzott gondolatot, tegyetek félre, és nyissuk meg a szívünket neki, hogy hitáltal találkozzunk vele. Amen.